A vörös paróka. Mr. Edward Nutt, a The Daily Reformer szorgalmas szerkesztője, íróasztalánál ült, leveleket bontott fel, és kefelenyomatokat javított. A vígan kattogó írógép mellett egy erélyes fiatal hölgy működött. A kövéres szőke, ingújra vetköző szerkesztő mozdulatai határozottak voltak, szája erőteljes, hangja pedig ellentmondás nem tűrő. De mindenre rácáfolt kerek, kék szemének gyermekes, sóvár és bizonytalan tekintete. Ez a tekintet igazán nem volt megtévesztő. Mint annyi tekintélyes újságíró, róla is joggal el lehetett mondani, hogy legállandóbb érzelme a folydonos félelem volt. Félelem a rágalmazási perektől, elmulasztott hirdetésektől, nyomdahibáktól és a felmondástól. Élete a megalkuvások sorozata volt, a lapnak és egyszer s mind az ő személyének is. Egy alagott szappanfőző volt a tulajdonosa, kinek elméjét három kiírthatatlan tévedés terhelte. A ragyogó képességű alkalmazottak közt, kiket a lap köré gyűjtött, néhány kiválóan tehetséges és tapasztalt munkatárs is volt, akik, ami még nagyobb baj, őszintén lelkesedtek a lap politikai célkitűzéseiért. Az egyik ilyen munkatárs levele hevert most előtte, de gyorsasága és határozottságának dacára habozott, még mielőtt felbontotta volna. Helyette egy kefele nyomatot kapott fel, kék szemével és kék ceruzájával átfutotta, s a házasságtörés szót illetlenségre, a zsidó szót idegenre változtatta. Aztán csengetett és sietve felküldte a nyomdába. Majd elgondolkozva felvágta a kiváló munkatárs Devonshire-ből keletkezett levelét, amely a következőképpen szólt. Kedves Nutt! Mivel látom, hogy mostanában vadregényes kísértett históriákkal foglalkozik, mit szólna egy cikkhez, amely az Exmoor-i Ayre család különös esetéről, vagy, ahogy az itteni vénasszonyok mondják, az Ayre család ördög füléről szólna. A család fő, mint tudja, Exmoor hercege, egyike a még megmaradt keménynyakú régi arisztokratáknak. Igazi megátalkodott vénzsarnok, akit leleplezni nekünk való feladat. Ezúttal azt hiszem, olyan história nyomára bukkantam, amely nagy feltűnést fog kelteni. Természetesen egy szót sem hiszek az E. James korabeli legendából, ami pedig önt illeti, ön egyáltalán semmiben sem hisz, még az újságírásban sem. A legenda tárgya talán még emlékszik rá, az angol történelem egyik legsötétebb esete. Overbury-ről szól, akit egy Hor Francisca nevű boszorgány mérgezett meg, és a királyt valami titokzatos rémület arra kényszerítette, hogy megkegyelmezzen a gyilkosnak. Állítólag boszorkányság játszott itt is közre, és úgy hírlik, hogy egy lakály, aki a kulcsuknál hallgatózott, a király és Kerr beszélgetéséből megtudta az igazságot. De olyan szörnyű volt az a titok, hogy a lakály fülemellyel hallgatózott, valami bűvös erőtől megnőtt és eltorzult. És bár arannyal, birtokkal halmozták el a hallgatásáért, sőt, hercegi rangot is kapott, a manó alakú fület családja is örökölte. Nos, ön nem hisz a fekete mágiában, de ha hinne is, akkor sem használhatná fel cikk témául. Ha a szerkesztőségben valami csoda történne, hallgatni kellene róla, hiszen manapság már annyi püspök agnosztikus. Na de nem erről van szó. A fontos csak az, hogy valóban van valami rendellenes Exmoor és a hercegi család között. Olyas valamiről lenne szó, ami nem természet fölötti ugyan, de merem állítani, hogy abnormis. És ott kísért a fül is, de úgy képzelem, hogy ez talán valami betegség vagy tévhit jelképe. Egy másik monda szerint a James utáni korszakban a lovagok csak azért kezdtek hosszú hajat viselni, hogy első Lord Exmoor fülét senki meg ne lássa. Kétségtelenül, ez is csak mendemonda. Hogy mindezt mégis felemlítem, annak pusztán az az oka, hogy úgy hiszem tévedünk, ha az arisztokráciát csupán gyémántjai és pesgőzései miatt támadjuk. A legtöbb ember azért bámulja a nagyurakat, mert olyan jól élnek. De azt hiszem túlságosan engedékenyek vagyunk, ha ellentmondás nélkül tudomásul vesszük, hogy az arisztokrácia akárcsak magukat az arisztokratákat boldoggá teszi. Azt indítványozom, közöljük a cikk sorozatot, amely leleplezni azt, hogy milyen komor, embertelen, sőt, néha kétségtelenül gonosz némely nagyúrházi légköre. Példa éppen akad elég erre, de jobban már nem is kezdhetnénk, mint az Ayer család fülének históriájával. E hétvégéig úgy hiszem, sikerül erről a dologról megtudnom az igazat. Mindig kész híve, François Finn. Mr. Nutt egy pillanatig elgondolkodott, szemét bal cipőjére meresztette. Aztán erős, magas hangon, melyben minden szótag egyformán gépiesen hangzott, megszólalt. Miss Barlow, kérem, kopogtasson le egy levelet Mr. Finnnek. Kedves Finn, azt hiszem megfelelne. A cikknek szombaton a második postával kellene itt lennie. Híve, E. Nutt. Ezt a körülményes levelet úgy diktálta, mintha az egész egyetlen szó lett volna, és Miss Barlow úgy pötyögtette le, mintha tényleg csak egy szóba lát volna. Majd ismét egy kék ceruza és egy másik kefele nyomat után nyúlt, és a természet fölötti szó helyébe csodálatosat írt, a lelőni kifejezést pedig elnyomni kifejezéssel helyettesítette. A rákövetkező szombaton ugyanazon íróasztalnál ült, ugyanilyen boldog, egészséges tevékenységben gyakorolta magát, ugyanannak a gépírónőnek diktált, és ugyanazt a kék ceruzát használta, mikor Mr. Finn leleplező cikkeinek első részletét át kellett néznie. A bevezetés egy némely herceg gonosz titkainak irgalmatlan ostorozása volt, és a világot kormányzó nagyból kiábrándult olvasók megértésére számított. Bár nagy hévvel és kitűnő stílusban volt megírva, a szerkesztő, mint rendesen, más valakire bízta, hogy fejezetekre ossza fel. Így aztán a fejezetek ilyen és ehhez hasonló hangzatos alcímeket kaptak. Arisztokrata hölgy, mint méregkeverő. Illetve titokzatos fül az Ayer családban. És így tovább, százféle változatban. Aztán következett Finn első levelének bővített kiadásában a Fül legendája, majd későbbi fölfedezéseinek lényege ilyen formán. Az újságírók általában a történet végét cikkük fölé szokták írni, és ezt nevezik főcímnek. Tudom, hogy az újságírás nagyrészt abból áll, hogy például Lord Jones halálát tudomására hozzák olyan embereknek, akik nem is tudtak Lord Jones létezéséről. E laptudósítója az ilyesmit sok más újságírói rossz szokással együtt elítéli, és az a véleménye, hogy a Daily Reformernek e tekintetben jó példával kell előjárnia. Szándéka az, hogy elbeszélését lépésről lépésre úgy adja elő, ahogy az megtörtént. Valódi nevükön fogja megnevezni a szereplőket, akik a legtöbb esetben készek arra, hogy állításait igazolják. Ami a szenzációs fő- és alcímeket illeti, ezek majd a végén következnek. Devonshire-ben egy hatalmas gyümölcsösön át kanyargó ösvényen sétálgattam. Ez a gyümölcsös önkéntelenül is a Dalshire-i almabort juttatta eszembe. Midőn egyszerre csak arra a helyre lyukadtam ki, ahová az ösvény vezetett. Hosszú, alacsony vendéglő volt ez, mely voltak éppen egy parasztházból és két színből állt. Zsuppal volt fedve, mely valamikor ősi, barnás szürke hajhoz hasonlított. Az ajtó felett kék sárkány föliratú cégér lógott, s alatta hosszú falusi asztal állt. Valaha a legtöbb szabad angol vendégfogadó előtt ilyen húzódott végig, mikor még az antialkoholisták és a serfőzők egymás közti szövetkezése be nem szüntette a szabadságot. Ennél az asztalnál három úr ült, akik mintha csak a múlt század maradványai lettek volna. Most, miután jobban ismerem őket, nem okoz nehézséget, hogy leírjam benyomásaimat. De akkor három kézzel fogható kísértethez hasonlítottak. Az asztal közepén velem szemben ült valaki, aki mindhárom dimenziót tekintve a legnagyobb és legfeltűnőbb volt közöttük. Feketébe öltözött magas termetű, kövér ember volt, vérmes, vöröses arccal, kopasz és meglehetősen gondterhelt homlokkal. Fehér papi nyakkendőjének szabásából és homlokán keresztül kasul húzódó ráncoktól eltekintve, hirtelen magam sem tudtam volna megmondani, hogy mi az, ami olyan ózsdi benyomást kelt rajta. Ez a benyomás még kevésbé volt indokolt a jobb oldalt ülő urat illetően, aki úgy szólván bárhol látható, mindennapi külsővel rendelkezett. Barna haja, gömbölyű feje és kerek pisze orra volt, de szintén szigorú szabású fekete papírruhát viselt. Csak mikor az asztalon mellette heverő széles és hajlított karimájú kalapját megláttam, akkor ébredtem tudtára, hogy miért hatott olyan divatja múltnak. Római katolikus pap volt. Talán a harmadik, az asztal másik végén ülő alak szolgáltatott erre legtöbb okot, bár mint testileg, mint ruházatában, jelentéktelennek látszott. Sovány tagjai igen szűk, szürke ujjakban és nadrágszárakba bújtatva, hosszú, kiaszott sasorra, annál mogorvábbnak látszott, mert beesett arcát, régi módi vadásznyakkendő és gallér zárta körül. Hajának tulajdonképpen sötétbarnának kellett lennie, de különös, fénytelen vörös színe volt, mely sárga arca mellett inkább bíbor színűnek látszott. Feltűnő és szokatlan színű haja szinte természetellenesen dús és göndör volt, s meglehetősen hosszú. De azt hiszem, hogy a régi módi benyomást elsősorban az elavult formájú, magas boros poharak keltették bennem, melyek mellett két citrom és két hosszú szárú pipa hevert. S talán az, hogy célom régi dolgok felkutatása volt. Gyakorlott riporter létemre nem kellett nagy bíztatás, különben is nyilvános vendéglő volt. Egyszerűen leültem a hosszú asztalhoz, és almabort rendeltem. A hatalmas, fekete ruhás férfi igen nagy tudásúnak látszott, különösen a helybeli régiségeket illetőleg. A kis fekete ruhás, bár keveset beszélt, még nagyobb és sokoldalúbb műveltségével lepett meg. Hát igen, jól megfértünk egymásra, bár a harmadik, a szűk, pantallós öregúr, meglehetősen gőgös és tartózkodó volt. És olyan is maradt egészen addig, amíg a beszélgetést Exmoor hercegére és őseire nem tereltem. Úgy vettem észre, hogy ez a téma a másik kettőt kicsit feszélyezte, de a harmadik hallgatását sikerült ezáltal megtörnöm. Tartózkodva és igen jól nevelt embermodorában beszélt, s mialatt egy-egy nagyot szippantott hosszú pipájából a legrémesebb históriákat mondta el, melyeket valaha csak hallottam. Hogy miként akasztatta fel apját az egyik ájul a régi időkben, egy másik meg hogyan kergette végig feleségét korbáccsal a falon keresztül. Egy harmadik hogyan gyújtatott fel egy gyermekkel telt templomot, és így tovább. Elbeszélései közül egyik másik nem alkalmas közlésre, mint például a vörös apácák története, a tarka kutya ocsmány históriája, vagy az, ami a kőfejtőben történt. Ezek a véres szörnyűségek szinte szemérmesen peregtek vékony, finom ajkáról, miközben magas, karcsú pohárból a bor szürcsölgette. Láttam, hogy velem szemben ülő hatalmas ember igyekezett azon, hogy megállítsa az elbeszélést, de valószínűleg igen nagy tiszteletben tartotta az öreg urat, mert nem merte félbeszakítani. A kis pap, aki az asztal másik végén ült, bár semmi ilyen aggodalom vagy megütközés nem látszott rajta, állandóan az asztalra szegezte tekintetét. A rémtettek felsorolásakor arca fájdalmasnak látszott. Ön, szóltam az elbeszélőhöz, úgy látszik, hogy nem nagyon szívleli az Exmoor nemzetség családfáját. Egy pillanatra rám nézett, összeszorított ajkai elfehérettek, majd pipáját és poharát, szánt szándékkal összetörte az asztalom. Majd felállt, és egy sátáni vérmérsékletű, perfect gentlemanként elhagyta a helységet. Mielőtt kilépett volna, azt mondta, ezek az urak, majd megmondják önnek, van-e okom, hogy szeressem. A régi ájraket sújtó átok a környékre is ránehezedett, és sokan szenvedtek miatta, de ezek az urak tudják, hogy senki sem szenvedett miatta többet, mint én. És ezzel lábával összezúzott még egy leesett üvegdarabot, és eltávozott az alkonyatban csillogó almafák zöldellő lombjai között. Különös öreg úr ez, szóltam a másik kettőhöz. Nem tudják véletlenül, hogy kicsoda és mit vétett neki az Exmoor család. A hatalmas, fekete kabátos ember egy felingerelt bika vad tekintetével bámult rám. Eleinte úgy látszott, mintha nem értené kérdésemet, végül megszólalt. Ön igazán nem tudja, hogy kicsoda? Intettem, hogy nem tudom, és erre újabb hallgatás következett, végül a kis pap, aki még mindig az asztalt nézegette, megszólalt. Ő Exmoor hercege. S mielőtt még eszemet összeszedhettem volna, csendesen, mint egy a helyzet tisztázására hozzátette. Ez itt barátom, dr. Moll, a herceg könyvtárosa. Nevem Brown. De hát, hebegtem. Ha ő a herceg, akkor miért átkozza úgy a régi hercegeket? Úgy látszik, válaszolta a Brown nevű pap. Valóban azt hiszi, hogy átkot hagytak rá. Majd mint oda nem tartozó dolgot hozzátette. Azért visel parókát. Percekig tartott, míg szavainak jelentőségét felfogtam. Csak nem a fantasztikus fül regélyére céloz, kérdeztem. Hallottam róla természetesen, de ez bizonyára csak valami babona, melynek igen egyszerű dolog lehet az alapja. Arra is gondoltam már, hogy talán nem más, mint egy megcsonkításról szóló történet vadváltozata. A 16. században szokásban volt, hogy gonosztevők füleit megnyírbálták, és nem igen hiszem, hogy az lett volna, felelte az emberke elgondolkozva. De nem ellenkezik a természet törvényeivel, sem az a tudományosan is ismert tény, hogy egy családban gyakran ismétlődik valami eltorzulás. Ilyen például, ha az egyik fül nagyobb a másiknál. A hatalmas könyvtáros nagy vörös kezébe temette homlokát, mint olyas valaki, aki tisztába akar jönni kötelességével. Nem, sóhajtott, mégiscsak igazságtalanok a herceggel szemben. Értsék meg, nincs okom arra, hogy megvédelmezzem, vagy hogy hű legyek iránta. Velem szemben is akárcsak mindenkivel zsarnok volt. De ne higgyék azt, hogy amiért itt egyszerűen leült közénk, nem lenne nagy úr a szó legszorosabb értelmében. Egy mérföldnyiről hível egy inast, hogy egy tőle pár méternyire lévő csengőt meghúzzon, hogy azzal előszólítson egy 3 mérföldnyire lévő inast azért, hogy egy tőle 3 méternyire heverő tyufaskatuját átnyújtson neki. Külön inas kell neki, aki a sétabotját vigye, egy komornyik, aki színházi látcsövét tartsa, de egyre sincs szüksége, hogy a ruháját kikeféje. Szakította félbe a pap szárazon, mert az a komornyik a parókáját is meg akarná kefélni. A könyvtáros hirtelen feléje fordult, és jelenlétemről úgy szóval megfeledkezve megszólalt. Nem tudom, hogy ezt Brown atya honnan tudja, de igaza van. Mindent mások végeznek el helyette, kivéve az öltözködést. Szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a műveletet teljes magányában önmaga végezze. Aki csak öltözőszobájának közelébe férkőzik, azt azonnal kirúgja házból, bizonyítvány nélkül. Kellemes egy öreg bácsi lehet, jegyeztem meg. Nem mondhatnám, válaszol dr. Moll egyszerűen. És mégis azt mondom, hogy igazságtalanok vele szemben. Uraim, a herceget igazán elkeseríti az az átok, amint ezt az imént ki is mutatta. Őszinte szégyenkezéssel és félelemmel rejteget valamit a vörös paróka alatt, aminek látásától szerinte megrémülnének az emberek. Tudom, hogy ez így van, és ez nem valami természetes eltorzulás, mely megcsonkítástól vagy örökléstől ered. Tudom, hogy ennél sokkal rettenetesebb, mert egy olyan ember mondta ezt nekem, aki jelen volt annál a jelenetnél, amikor egy valamennyiünknél erősebb ember próbált szembeszállni a titokkal és elszörnyedt attól. Olyan jelenet volt ez, melyet önmagától senki sem találhatott ki. Felelni akartam, de dr. Moll megfeledkezett rólam, összekulcsolt kezei mögül, beszélt és a következőket mondta. Hát nem bánom. Elmondom önnek, atyám, mert ezzel inkább megvédelmezem a szegény herceget, mint sem elárulom. Sose hallott még arról az időről, mikor majdnem elveszítette összes birtokait? A pap tagadólag rázta fejét, és a könyvtáros úgy beszélte el ezt a történetet, ahogy elődjeitől hallotta, aki patrónusa és tanítója volt, és akinek vakon hitt. Egy bizonyos pontig mindennapos történet volt ez. Egy nagy család anyagi hanyatlásáról, a családi ügyvéd története. Ennek az ügyvédnek azonban volt annyi esze, hogy becsületesen csalt. Ahelyett, hogy a reábízott vagyont felhasználta volna, a herceg gondatlanságát használta ki. És a családot olyan helyzetbe hozta, melyben szükségessé válhatott, hogy a herceg mindent átadjon neki. Az ügyvéd neve Green Izsák volt, de a herceg mindig Elisának nevezte. Valószínűleg azért, mert kopasz volt, bár nem lehetett több 30 évesnél. Pályája kezdetén előbb besúgó, majd uzsorás volt, de igen, jól boldogult, úgyhogy csak hamar az álbirtokok jogtanácsosa lett. Amint mondtam, volt annyi esze, hogy megmaradt az egyenes úton, míg rá nem került a sor, hogy a végső csapást mérje rájuk. Ez a végső csapás ebédnél történt. Az öreg könyvtáros úgy mondta, hogy sose fogja elfelejteni a lámpa ernyők és boroskancsok állapotát, amikor a kis ügyvéd változatlanul mosolyogva azt indítványozta a nagyúrnak, hogy felezzék meg egymással a birtokokat. Ami azután következett, az megbocsáthatatlan volt, mert a herceg halotti csendben ugyanolyan hirtelen tört össze egy borospalackot annak az embernek a fején, mint ahogy az előbbi itt összezúzta a poharát. Háromszögletű vörös sebhely maradt tőle az ügyvéd fejbőrén, kinek tekintete megváltozott ugyan, de mosolya nem. Tántorogva kelt fel, és úgy vágott vissza, ahogy ilyen ember szokott. Határozottan örülök, ennek szólt, mert most már az egész birtokot elvehetem, a törvény nekem fogja ítélni. Exmoor kréta fehér lett, de a szeme még mindig villogott. A törvény magának ítélheti, szólt, de nem fogja átvenni, és hogy miért nem? Mert ez tönkre jutásomat jelenteni, és ha mégis átveszi, én leveszem a parókámat. Maga szánalmas, megkopasztott madár. Akárki láthatja azt a kopasz fejét, de senki sem éli túl, ha az enyémet meglátja. Nos, mindenki mondhat, amit akar, én is gondolhat, amit akar, de Möl esküszik, mint hold biztos tényre, hogy az ügyvéd, miután megrázta öklét a levegőben, egyszerűen kiszaladt a szobából, és soha többé nem mutatkozott a vidéken. Azóta pedig az emberek jobban félnek Exmoortól, a varázslótól, mint a lordtól és a földesúrtól. Dr. Möl vad, szimpadias mozdulatokkal szenvedélyesen adta el a történetet. Meggyőződésem az volt, hogy ez az egész csak egy vén kérkedő különc pletykája lehetett. De mielőtt bevégezném felfedezéseim első felét, úgy hiszem, tartozom Dr. Möllnek azzal a kijelentéssel, hogy utólagos tudakozódásom eredménye igazolta elbeszélését. Ugyanis a falubeli öreg patikustól megtudtam, hogy egy magát Greennek nevező kopasz ember estei öltözékben eljött hozzá egy este, hogy tapasztétessen a homlokán lévő háromszögű vágásra. Hivatalos iratokból és régi újságokból pedig megtudtam azt, hogy valami Green pörrel fenyegette meg Exmoor herceget, és a pört meg is indította ellene. Mr. Nutt, a Daily Reformer szerkesztője néhány egészen oda nem illő szót írt a kézirat felé. Néhány egészen titokzatos megjegyzést firkált a margóra, és szokott, monoton hangon odaszólt Miss Barlow-nak. Kopogjon le egy levelet Mr. Finnnek. Kedves Finn, kézirata megfelel, de alcímekkel kellett ellátnom. Egyébként közönségünk nem tűrne meg egy pápista papot az elbeszélésben. Legyen tekintettel a külvárosra is. Brown atyát egy spiritisztára változtattam át. Híve E. Nutt. Egy-két nappal később a tevékeny és kitűnő szerkesztő mind kerekebbre nyíló kék szemmel vizsgálgatta Mr. Finn főúri körökben lejátszódó titokzatos elbeszélésének második folytatását. Megdöbbentő felfedezést tettem. Őszintén bevallom, hogy egészen mást, mint amit vártam, de így talán még nagyobb meglepetés lesz a közönség számára. Minden hiúság nélkül merem állítani, hogy amit most leírok, egész Európában és Amerikában, sőt, a gyarmatokon is olvasni fogják. És mégis mindent, amit el kell mondanom, ott tudtam meg egy gyűltő helyemben, annál a kis faasztalnál, abban a kis almafa erdőben. Az egészet a Brown nevű papocskának köszönhetem, aki egy rendkívüli ember. A termetes könyvtáros elhagyta az asztalt, talán szégyelte bőbeszédűségét, vagy aggasztotta a viharos hangulat, melyben gazdája távozott. Bárhogy is volt, nehéz léptekkel elindult arra, amerre a herceg eltűnt a fák közt. Brown atya kezébe vette az egyik citromot, és gyönyörködve nézegette. Milyen gyönyörű színe van ennek a citromnak, szólt. Valami nem tetszik nekem a herceg parókáján, és ez a színe. Nem igen értem ezt a dolgot, feleltem. Bizonyára alapos oka van rá, hogy eltakarja a fülét, akár csak Midas király, folytatta pap derűs egyszerűséggel, mely a körülményekhez képest kicsit furcsának tűnt. Azt teljesen megértem, hogy jobb, ha azokat hajjal takarja el, mintha rézlemezekkel vagy bőrdarabokkal tenni. De ha már hajat használ erre a célra, miért nem vesz olyat, ami hasonlít a saját hajához? Ilyen színű haj egyáltalán nem létezik. Hiszen úgy néz ki, mint egy naplementi felleg, mely itt a fák fölött úszik. Miért nem rejti el jobban a családi átkot, ha annyira resteli? Megmondjam, azért, mert nem szégyeli, sőt, büszke rá. Hát ugyancsak csúnya paróka ez, amire büszke, és csúnya história is, feleltem. Gondolkozzék csak egy kicsit, hogy mi a véleménye az ilyen dolgokról? Nem akarom azt mondani, hogy ön nagyképűbb vagy betegesebb bármelyikünknél, de vajon tetszene önnek, vagy szép dolognak tartani egy ilyen valódi, régi családi átkot? Szégyelnie magát, hogy büszke volna rá, ha a Glamis-i rémörököse önt barátjának nevezné, vagy ha a Byron család bizalmasan közölni önnel, de csak is önnel, fajtájuk gonosz kalandjait? Ne ítélj el túlságosan az arisztokratákat, ha fejük épp oly gyenge, mint a miénk, és a saját bajaikkal még kérkednek is. Becsület szavamra, kiáltottam, ez már aztán igaz? Anyám családjában volt egy terhelt különc, most utólag eszembe jut, hogy ez a tény sok nehéz órában megvigasztalt. Emlékezzék csak, visszafolytatta, hogy elöntötte a vér, és hogyan áradt keskeny ajakáról a méreg, mikor ön csupán célzást tett őseire. Miért ne tárnál fel idegenek előtt a családi borzalmak kamráját, ha nem volna rá büszke? Nem titkolja el parókáját, nem titkolja származását, épp úgy, mint ahogy a családi átkot és a családi büntettet sem titkolja, hanem... Az emberke hangja szinte villámcsapás hirtelenségével változott meg, kezét összecsapta, és szeme olyan gömbölyű és csillogó lett, mint az ébredező bagolyé. Hanem, tette hozzá, eltitkolja az öltözködését. Ideges borzongásomat betetőzte, hogy e pillanatban a herceg ismét megjelent hallgatagon a csillogó fák közt. Olyan naplementéhez hasonlóan vöröslött, mikor halk léptekkel könyvtáros a társaságában befordult a ház sarkán. Mielőtt közelünkbe ért volna, Brown atya nyugodtan hozzátette. Megmondjam, hogy miért titkolja el, hogy mi a célja a vörös parókával? Mert ez nem olyan fajta titok, amelyre mi gondolunk. A herceg közelebb jött, és vele született méltósággal ismét elfoglalta helyét az asztal főn. A könyvtáros zavarában állva maradt, mint egy medve a hátsó lábán. A herceg komoly arccal fordult a pap felé. Dr. Mull értesített arról, hogy ön egy kéréssel jött ide, bár nem tartom atyáim vallását, de az ő emlékükért és előbbi találkozásainkra való tekintettel hajlandó vagyok önt meghallgatni. De feltételezem, hogy szívesebben beszélne velem négy szem közt. Valami mégis maradt bennem az úriemberből, mely felállásra kényszerített, viszont a bennem lévő újságírónak esze ágában sem volt odébb állni. De még mielőtt bámulatomból magamhoz tértem volna, a pap marasztaló mozdulatot tett, és így szólt. Ha a főméltóságod megengedi, azt szeretném, hogy kérésemet minél több ember jelenlétében mondhassam el, körös körül itt az egész vidéken százával akadnak olyanok a hívőim között, kiknek képzeletét valósággal megmérgezte valami igézet. Ennek az igézetnek megtörését kérem most öntől, bár egész Devonshire itt lehetne, hogy lássa, amit tesz. Hogy lássa, amit teszek? Kérdezte a herceg szemöldökét összeráncolva. Hogy lássa, amint leveti parókáját, szólt Brown atya. A herceg arca meg sem rándult, de olyan fagyos tekintettel merett a kérelmezőre, mennél rettenetesebb kifejezést még sohasem láttam emberi arcon. A könyvtáros hatalmas lábszárai meginoktak, mint a víz tükrében a fatörzsek. Nem bírtam elhessegetni magamtól azt a képzelődést, hogy a fák körülöttünk a néma csendben ördögökkel népesedtek be madarak helyett. Megkímélem, szólt a herceg embertelen könyörülettel, s megtagadom kérésének teljesítését. Ha csak leghalványabb sejtelmét is adnám annak a szörnyű tehernek, melyet egyedül kell viselnem, ordítva feküdnének lábamnál, és könyörögnének, hogy ne tudjanak meg többet. Egyetlen betűt sem árulok el önöknek abból, ami az ismeretlen Isten oltárára van írva. Ismerem én ezt az ismeretlen Isten, szólalt meg a papocska önkéntelen méltósággal és egy gránitoszlop szilárdságával. A nevét is tudom. A sátán. Az igaz Isten testélőn és mi köztünk lakozik. Mindenütt találunk embereket, akiket titokzatosság vesz körül, de ez legtöbbször a bűn palástoló titokzatosság. Ha az ördög azt sugallja az embereknek, hogy ez vagy az a titok túl rémes ahhoz, hogy meghallják, akkor hallgassák meg, Ha azt sugallja, hogy valami túl szörnyű ahhoz, hogy megnézzék, akkor nézzék meg. Ha valaki valamilyen igazságot elviselhetetlennek gondol, akkor viselje el. Könyörgöm főméltóságodnak. Vessen véget ennek a lidérc nyomásnak most azonnal. Ha megtenném, szólt a herceg folytott hangon, önök és minden, amiben hisznek és ami által élnek, szörnyű módon nyomban megsemmisülne. Egy pillanatuk volna ahhoz, hogy a nagy semmit megismerjék, mielőtt meghalnának. Krisztus keresztje legyen köztem és a gonosz közt, szólt Brown atya. Kérem, vegye le a parókáját. Legyőzhetetlen izgalommal hajoltam előre a rendkívüli párbaj hallatára, és egy gondolat villant át az agyamon. Főméltóságú uram, kiáltottam, ne ámítson bennünket, vegye le a parókáját, vagy én veszem le. Joggal érhet a tetlegesség vágya, de nagyon örülök, hogy megtettem, mert amikor olyan kemény hangon azt válaszolta, nem teszem, egyszerűen rávetettem magam, 3 hosszú másodpercig ellenállt olyan erővel, mintha az egész pokol segítené. De hátra szorítottam a fejét mindaddig, míg le nem esett róla a hajas paróka. Beismerem, hogy amikor a viaskodás közben leesett, behunytam a szemem. Mül kiáltását érített magamhoz, aki ekkor már szintén a herceg mellett volt. Mindketten a herceg kopasz feje fölé hajoltunk. A hallgatást a könyvtáros szakította félbe, aki felkiáltott. Mit jelent ez, hiszen ennek az embernek nem volt mit elrejtenie, a füle csak olyan, mint bárki másé. Igen, szólt Brown atya, ez az, amit el kellett rejtenie. A pap egyenesen odament hozzá, de különösképpen még csak rá sem pillantott fülére. Szinte komikus komolysággal kopasz fejét bámulta, és egy régen begyógyult, de még mindig tisztán látható, háromszögű forradásra mutatva udvariasan így szólt. Úgy hiszem, Green úr mégiscsak megkapta az egész birtokot. És most hadd mondjam el olvasóimnak, ami ebben az egész ügyben a legérdekesebb. Ez az egész átváltozás, mely csak nem olyan kalandos és színes, mint valami keleti mese, kezdettől fogva, az én támadásom kivételével szigorúan törvényes volt. Ez a normális fülű és fején a különös forradást viselő ember nem csaló, bár bizonyos értelemben más valaki parókáját viseli, és más valaki fülét birtokolja, nem lopta sem a címét, sem a rangját. Valóban ő az igazi és egyetlen Exmoori herceg. A dolog pedig a következőképpen történt. Az öreg hercegnek valamennyire tényleg abnormis füle volt, mely többé-kevésbé tényleg öröklődött a családban. Tényleg búskomor volt miatta, és nagyon valószínű, hogy abban a bizonyos heves és valóban lejátszódó jelenetben, amikor Greent a palackkal fejbevágta, fenyegető átkozódásra fakadt. A küzdelem azonban másképp végződött. Green beadta keresetét, megkapta a birtokot, a tönkrement arisztokrata pedig főbelőtte magát, és utód nélkül halt meg. Illő várakozás után a dicső angol kormány felújította a kihalt Exmoori hercegi címet, és szokás szerint arra a legfontosabb személyre ruházta át, akinek a kezében volt a birtok. Ez az ember felhasználta a régi regéket, melyeket Snob lelkeméjén valóban bámult és irigyelt. Úgyhogy ma 1000 és 1000 szegény angol reszket egy titokzatos nagyúrtól, családjának ősi végzetétől és a rossz csillagzattól. Pedig a valóságban egy csirkefogótól reszkedtek, aki csekély 12 évvel ezelőtt egy zug ügyvéd és uzsorás volt. Tipikus ez az eset, mert a mai arisztokrácia tekintélyét aláásva, így előfordulhatnak mindaddig ilyen történetek, amíg Isten bátrabb embereket nem küld nekünk. Mr. Nutt letette a kéziratot, és szokatlanul élesen szólalt meg. Miss Barlow, kérem, írjon egy levelet Mr. Finnnek. Kedves Finn, úgy látszik megbolondult, ehhez az ügyhöz nem nyúlhatunk. Nekem vámpírokra van szükségem, a régi rossz időkre és babonával szövetkezett arisztokratákra. Az olvasók az ilyesmit szeretik. De tudhatná, hogy Exmoorék soha nem bocsájtanák meg, amit maga írt. És mit szólnának ehhez az embereink? Hiszen Sir Simon Exmoor tönkretenné Bradfordi jelöltünket, aki rokona az Iro családnak, különben is. Ami öreg szappanfőzőnknek már úgyis felkopott az áll, amikor tavaly nem kapta meg a nemességet. Sürgönyileg adná ki az utamat, ha ilyen őrültséggel elrontanám neki, de hát Duffy? aki dörgedelmes cikkeket gyárt nekünk a normannok sarkáról, és hogyan írjon a normannokról, ha az az ember csak egy ügyvéd, legyen már esze. Híve Innat. Még Miss Barlow vígan kopogott a gépen, összegyűrte a kéziratot, a papírkosárba dobta, de előbb még szinte gépiesen és szokásszerűen az Isten szót a körülmények szóval helyettesítette.